Köszöntjük kedves hallgatóinkat, portréműsorunkat hallják, Paprika vagyok. Mai adásunkban Kéri Andrással fogunk beszélgetni. Hol született és mikor?
Hát én már elég régen születtem, 1960-ban és Moszkvában.
Tudna erről bővebben mesélni?
Hát így van, még szolgálok újdonságokkal. Az az igazság, hogy ez a két lakiság, ez a szüleim diplomata voltából adódik, és én véletlenül akkor éppen kint ragadtak, és én kint születtem, de fél éves koromban már hazajöttem, aztán újra kikerültem 6 éves koromban, 4 évig jártam kint iskolában, aztán 4 évig itthon, aztán megint egy pár évig kint, és tulajdonképpen hát gimnáziumban jártam már Magyarországon végig, és egyetemre. Tehát a tanulmányaimat alsóbb iskolákban azt gyakorlatilag két kultúrkörnyezetben folytattam.
És nem okozott gondot ez a két lakiság?
De hát időnként problémát okozott. Bármennyire furcsa, ez leginkább a matematikában jelentett gondot.
És miért épp abban?
Hát azért, mert magyarul tanultam kint is, viszont matematikát azt csak orosz nyelven tanultam, és visszajönni ide, és magyarul gondolkodni matematikában, ez nagyon nehéz volt egész egyszerűen. Például nem tudtam kifejezni hangosan elmondani a műveleteket magyarul, és sajnos találkoztam egy olyan, kollégával, hogy azt mondjam, aki egyszerűen nem értette meg, hogy ezzel nekem milyen problémáim vannak, és azért kaptam egyest, mert nem tudtam elmondani, pedig meg tudtam oldani a feladatot.
Nem okozott problémát a sok környezetváltozás?
Hát ez akkor nem okozott problémát, utána meg visszajöve Magyarországra, hát már teljesen átszoktam ebbe a környezetbe, tehát igazság szerint nekem most már azok olyan távoli élmények, hogy nekem igazából ugye a kamaszkoromból már magyar élmények vannak, amik így meghatározók, például a zene, ugye rögtön, amikor itt belecsöppentem itt a kamasz évekbe, ugye elgétés korszakba, akkor azért az meghatározó volt, mondjuk az Álomarcú lány és ezek a számok, ezek tényleg olyanok voltak, amik hát akkor egyrészt ezek voltak az ilyen kulturális kötődések, először, amik tényleg ide kötöttek. Igazából kintről ilyen mértékű kötődések azért nem maradtak. Az LGT Omega, az a korszak volt akkor meghatározó, és utána hát későbbiekben itt a gimnázium végére ugye egy kicsit a heavy metalos vonalra tértem át, akkor ugye több ilyen nagy koncerten is előfordultam, ugye nagy Iron Maiden, Motorhead rajongó voltam. Aztán hát ez persze az idő múlásával így szépen megszelidült.
És ebből az időszakból melyik volt a kedvenc száma?
Hát a Motorhead Iron Fist szám volt a kedvenc.
Pontosan mit tanít az ELTE-n?
Hát ez a érdekes két lakiságom van. Én az ELTE-n a természetföldrajzi tanszéken szakmódszertant és regionális természetföldrajzot, vízföldrajzot tanítok, de ezen kívül még hát azért megmaradt a középiskolai kötődésem. A Trefort Ágoston gyakorlóiskolában még heti 6 órában tanítok, és vagyok vezető tanár.
Melyik iskolát szereti jobban, hol érzi jobban magát?
Erre igazság szerint azért nem tudok válaszolni, tehát nagyon rosszul érezném magam, ha bármelyiket fel kéne adnom. Tehát az igazság, mind a kettőre szükségem van, mindenféle korosztályú tanítványokra szükségem van. Tehát az egyetem más, néha, sőt, legtöbbször személytelenebb, tehát az oktatás tömegjellegűvé vált, és ezért személytelenebbé. A középiskolai oktatásban a személyes kapcsolat az sokkal fontosabb, és ezért ez számomra hát egy jó dolog, és végül is ezért szerettem, ezért maradtam bizonyos mértékig a középfokú oktatásban. Tehát nem szeretnék egyikről se lemondani, mind a kettőnek megvan a maga jó oldala, olyan része, amit szívesen csinálok, és természetesen mind a két helyen van olyan dolog, amit nem szívesen csinál az ember, dolgozatot és zéhát sehol se javít szívesen.
Hát ez sajnos így működik. Mikor döntött úgy, hogy a földrajz a főbb érdeklődési kör, illetve hogy tanár szeretne lenni?
Hát, hogy tanár szeretnék lenni, ez az egyetem alatt azért eldőlt. Akkor biológia-földrajz tanárszakon végeztem, és végül is én elég sokáig mind a két tantárgyat tanítottam. Tehát én középiskolában indultam, és végül is gyakorlatilag egy ideig mind a két tárgyat tanítottam. Ezek közül nem választottam el a kettőt egymástól, nem helyeztem egyiket a másik elé, és aztán úgy alakult az élet, hogy földrajzvezető tanár lettem. Majdnem azt kell mondani, hogy itt a Trefortban ez ilyen, hát ilyen kicsit véletlenszerűen dőlt el, és azután hát már ezt a vonalat vittem tovább, úgyhogy végül is ez nem ilyen nagyon fiatalkori döntés volt, ez inkább mondjuk a 30-as években dőlt el a földrajzi irányultság.
A fiatal pályakezdő éveivel kapcsolatban mi az a zene, ami a legjobban leírja ezeket az éveket?
Hát igazság szerint ugye ez volt az az időszak, úgy ott az egyetemi évek vége felé, amikor hát ugye az Istvánnak irányt bemutatták, és hát azt hiszem, hogy az meghatározó élmény volt az akkori generációnak, tehát azt nem lehet nem megemlíteni.
Fennláttalak a négy legnagyobb párfokán, az ég elborult, és árván maradt sok leány. Kard által víz, mint egy kardot ragad, négy bölcs vezér, és tűzzel az ős átkukat. Végét keres, hisz volt már elég áldozat.
Mit tart pályafutása a legjelentősebb eseményének, vagy tudna ilyet említeni, amilyen meghatározó jelleggel volt?
Igen, hát ez meg hát gyakorlatilag amikor én vettem át a természetföldrajzi tanszéken a földrajztanár szakmódszertanos oktatást, hát azért az nem volt olyan mértékben korszerű és elég periférikus helyzetbe került. Hát gyakorlatilag azért annak a korszerűsítése, modern alapokra helyezése és hát a most működő rendszernek a létrehozása az azért zömében azt én dolgoztam ki. Más kérdés, hogy ezzel most hát elég nagy gondok vannak a tanárképzés terén. Hát nem tudom, hogy mi várható, de hát a természettudományos tanárképzés válságáról az gyakorlatilag nap mint nap lehet hallani.
De ez így is nagy eredmény, amit eddig sikerült elérni. Tudna mesélni az ifjúkori terveiről a szakmával kapcsolatban? Miben reménykedett, vagy mik voltak az ilyen elvárásai ezzel az egész kapcsolatban?
Hát igazából, hát ifjúkori tervek, hát én szerettem volna egy időben állatokkal foglalkozni, aztán ugye úgy gondoltam, hogy jó lenne mindezt, amit az ember az egyetemen már úgy gondoltam, hogy ezt a tudást jó lenne átadni másoknak, és azután már hát ott igazából utána már az ilyen tervek megvalósításáról szól, tehát én nem nagyon szoktam előre olyan hosszú tervezgetni, mert valahogy ez általában nem szokott mindig bejönni, tehát úgy érzem, hogy a következő rövidebb időszakra, amit eltervez az ember, ha azt végre tudja hajtani, akkor aztán az élet úgy is meghozza a következő lépéseket szinte, hát ugye felkínálja a lehetőségeket tovább lépésekre. Nem kell ezeket mindig olyan messze tekintően tervezni, meg hát főleg nem érdemes, hát légvárokat semmiképp se szabad építeni.
Értem. Így szintén ifjúkori tervek az általában az élettel kapcsolatban, az élet szakmán kívüli területeivel kapcsolatban voltak?
Hát mindenképp szerettem volna hát viszonylag nyugodt, békés családi életet és gyerekeket. Ez végül is összejött, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ebből a szempontból, ha azt kell mondjam, hogy minden a terveknek megfelelően alakult.
Hát fontos a családi háttér ahhoz, hogy az ember igazán sikeresnek érezhesse magát. Arról szeretném még kérdezni, hogy így mi a hobbi, amit szeret csinálni szabad idejében a tanításon kívül?
Hát igen, gyakorlatilag hobbi az olyan dolog, hogy a szabadidő kell. Nekem igazából viszonylag kevés a szabadidő. Én emellett egy esti dolgozó gimnáziumában is tanítok, tehát mondjuk álláshalmozó vagyok, azt kell, hogy mondjam. De azért, ha van szabadidőm, akkor a természetjárás, a természetvédelmi munka, a Varangy akciócsoportnak vagyok a tagja, és a békamentés, az ha olyan idény van, az ugye tavasztól őszig, akkor a terepi tevékenység, ha pedig tél van, akkor az ismeretterjesztés, meg hát ilyenkor kell megírni azokat a pályázatokat, ami lehet anyagi erőforrásokat nyerni kétéltűek megmentésére. Hát az hobbinak elég favágó munka, de hát ezt is néha kell csinálni. Ha van ideje az embernek, akkor elmegy egy kicsit horgászni. Sajnos erre van a legkevesebb manapság. Talán most a két ünnep között.
Ilyen tevékeny életmód mellett nem egyszerű ilyeneket bele zsúfolni. Még egy zeneszámmal kapcsolatos, hogy most mi lenne az a zeneszám, amit mondani tudna, ami leginkább kötődik.
Hát most az igazság, hogy ugye ez az az életkor, amikor az ember már egyértelműen a komoly zene felé fordulna. Tehát ha mondjuk tegnap dolgozatjavítás az ember ugye berakja a CD-ket, hogy ne aludjon el, akkor mondjuk Rachmaninov szimfóniáit hallgattam, de azért mondjuk, ha a végén már az ember rául erre, akkor mondjuk a Ennio Morricone volt egyszer egy vadnyugatot is betett.
Lezárásként szeretném még megkérdezni, hogy változott-e az egyetem, illetve az oktatási rendszer, amióta ön járt iskolába, és hogy vannak-e érezhető változások?
Hát az biztos gyökeresen megváltozott. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokat változott. Vannak előnyös változások, és hát sajnos vannak hátrányos. Tehát úgy érzi az ember, hogy ez nem biztos, hogy jó irányba megy. Az előnyös változásokat, azok egyértelmű a nagyobb nyitottság, a nagyobb szabadság, és a nagyobb kreativitás felé való elmozdulás. A hátrányai az időnkénti teljes szabadosság, zűrzavar, felfordulás, és hát úgy érzem, hogy egész egyszerűen a rendszerből az átgondoltság, és sajnos a megfelelő erőforrások hiánya az, ami egyre meghatározóbb lesz.
Igen, és mi a véleménye arról, hogy túl sok túl képzett ember van Magyarországon? Túl sok diplomásunk van?
nem lehet túl sok diplomásokból. Tehát én úgy érzem, hogy ez egy nagyon rossz megközelítés, hogy képzett emberekből túl sok van. Legfeljebb nem megfelelő diplomájuk van, azt el tudom képzelni, de hogy túl képzettből túl sok van, hát akkor megfelelő munkahelyek kellenek, ahol őket alkalmazzák. Az az érzésem, hogy a világgazdaságban nem azok az országok prosperálnak, ahol kevés a képzett ember, hanem ahol éppen sok. Tehát azért talán ezt azért ne el kéne vetni, hogy sok a túlképzett ember.
Valóban. Rendben, és így legvégül még annyit szeretnék kérdezni, hogy van-e olyan tanár, akire így még máig jó szívvel emlékezik, és úgy megemlítene, mert nagyra tartotta őt, akár emberileg, akár tanárként, vagy sokat tanult tőle?
Hogyne, hát azért ez ugye az embert végig kíséri a pályafutása alatt. Nekem a gimnáziumi osztályfőnököm Galambos László az egy nagyon jó példával szolgált arra, hogy hogy lehet a gyerekek között élni. Ő akkor volt 30 év körül, és hát nagyon-nagyon közöttünk élt, focizott velünk, együtt élt velünk, ez tényleg nagyon szimpatikus volt, annak ellenére, hogy megfelelően kordában is tudott minket tartani, de szerette a tréfát, a humort, ugye ezt mindig fontosnak tartottam, mert a savanyú tanár az szerintem szörnyű. Sokat tanultam a vezető tanáromtól, a Ardai Lajosnétól is, ugye a szakmából, a diákokkal való bánásmódból, és hát számomra egy nagyon nagy példa, két példa van, az egyikük sajnos már nem él, korán eltávozott közülünk, nem Erkényi Antal, természetföldrajzi tanszék professzora, aki nekünk évfolyam felelősünk volt, és azon kívül, hogy rendkívüli jó tanáregyéniség, nagyon színes előadó és remek ember volt, gyakorlatilag minden rezdülésünkre odafigyelt, és aki még most is, hát most vonult vissza a tanszékvezetőségből, Gábris Gyula professzor úr, aki hát nekem nem csak tanárom volt, hanem aztán főnököm, és végül is ő is egy hát nagy tudású, nagyon széleskörű tudással rendelkező egyéniség, úgyhogy azt hiszem, hogy ők azok, akire azt mondom, hogy hát ugye fel tudok tekinteni a pályámon.
Köszönjük szépen Kéri András tanár úrnak, hogy megosztotta velünk életének néhány fontos mozzanatát. Paprikát hallották.